Srác a kakas ülőn. Huszti Péter önéletírását felolvassa a szerző.
A régi ház. A legkeservesebb, amit nem tudtam elfogadni, az volt, hogy anyám olyan kicsi lett. Azt hittem, győzedelmeskedik az időn, ahogy egész életében legyőzte a bajokat, a fájdalmakat, a megaláztatásokat. Az erejével, a rendíthetetlen tartásával, dacával, a konok hitével. Ült mellettem a kocsiban, s autóztunk a Trombitás utcai régi ház felé. Évtizedek óta nem járt arra, ahol 20 évig éltünk, ahol felnevelt minket. Mostanában kezdte mondogatni bizonytalanul, hogy szeretné még egyszer látni az utcát, a régi házat. 93 éves volt. Megálltunk a Trombitás utcai 2 emeletes ház előtt, nézte álmélkodva, majd felém fordult segítségkérőn. Ez ekkora volt? Kérdezte bizonytalanul, s még szorosabban belém kapaszkodott. Azt hittem, azt akarja kérdezni, ami engem is foglalkoztatott, s valószínűleg mindannyiunkat, akik visszazarándokolunk gyerekkorunk színterére, és elcsodálkozunk, hogy milyen apró lett minden. Anyám azonban váratlanul ezt kérdezte. Nem volt ez sokkal kisebb? Kisebb, csodálkoztam. Nem. Csak megnőttek a fák, új a kerítés is. Sok év telt el. Ő azonban ingatta a fejét. Nem, az a ház, a régi ház sokkal kisebb volt. Bemenjünk, kérdeztem. Talán lakik itt még valaki a régiek közül. Ne, mondta határozottan. Sokáig álltunk a ház előtt csendben. Néztem, ahogy lehajtott fejjel valahol messze jár, nem tudtam, hol lehetnek a gondolatai. Jelezte a karjával, hogy induljunk. Körülményesen beült a kocsiba, nem nézve vissza, nem nézve sem erre. Akkor kezdte el becsukogatni a kapukat. Hazafelé csak én beszéltem, ő hallgatott. Később próbáltam felidézni neki a Trombitás utcai kirándulást, de anyám nem válaszolt. Soha többet nem beszélt a házról, a régi lakókról, akiket szeretett és akik szerették. Nem beszélt a nyugdíjhivatalról, ahol sok-sok évig dolgozott, és nem szólt apámról, aki elhagyta és eltűnt az életünkből. Nem beszélt a színházról sem, amivel a legtöbb örömet tudtuk szerezni neki. Sorra becsukogatta ezeket a kapukat is. Végül már csak a gyerekeknek örült. Nekünk, öreg gyerekeinek, lányának, fiának, menyének, unokáinak és dédunokáinak. És örült a virágoknak, a napnak, a tavasznak, a télnek, a hulló faleveleknek, a hópelyheknek. Mint a gyerekek. Élete végéhez közeledve láttam igazán örülni az életnek. 99 évesen halt meg, elbúcsúztunk tőle, elbúcsúzott tőlünk. Jó lesz már egy kicsit megpihenni, mondogatta. Addig sohasem hittem el senkinek, hogy tényleg hisz ebben a kegyelemben, hogy igazán azt mondja, amit mond, és amit az ige hirdet, hogy megpihensz a más világon. Amikor a végső búcsú is megtörtént, és baktattunk haza a farkasrétről, akkor döbbentem rá, hogy nem kérdeztem meg tőle a legfontosabb dolgokat. Rólunk, a gyerekkorunkról, a gyerekkoráról, a szüleiről, apánkról, az ő találkozásukról, a boldog éveikről, ha voltak. Aztán a tönkrement sorsukról, a háborúról, a halálról, az életről. Gondolatok a porolón. Talán a válasz nélkül maradt kérdések biztattak, és küldtek vissza a régi házba. A hátsó kert felé indultam, ahol egykor a poroló állt. Hatalmasan nőtt fák árnyékában pillantottam meg a rozoga fa alkotmányt. Körbenőtt a sűrű bozót, a gaz. Látszott, hogy évtizedek óta nem használta senki. Sráckoromban legtöbbször egyedül kuporogtam a porolón. Ott szerettem olvasni. A senki földjén, a késő délutáni süket csöndben. A szürkületben éreztem és láttam legjobban könyveim hőseit, ilyenkor kerültem hozzájuk legközelebb. Felültem a keresztfára, kinyitottam a könyvet és ábrándoztam. Térképet fabrikáltam Robinson szigetéről, valóságos kis díszlet készült a veszedelmes sziklákról, ahol darabokra tört a hajó, a szerencsétlen, szerencsés hajótörött sátráról, a védelmet nyújtó barlangról, az oldalához támasztott létrával. Szigetemen kecskék kószáltak, kacsák, vadgalambok és hatalmas teknősök. Embert nem rajzoltam a szigetre, Robinson képzeletemben természetesen én voltam, a vadember Pénteket nem akartam még a szigetre engedni, hadd legyek egy kicsit egyedül. Más délutánokon Tamási Áron Ábelével és Bolha kutyájával barangoltam a faóriások között a Hargitán, ücsörögtem a havas fenyők tövében megbújó kis faházban, hallottam a szél süvítését, és a kis házban az égőfa pattogását a csikókályhában. Elképzeltem, hogy én is egyedül vagyok a rengetegben, méricskéltem kevésnek tűnő bátorságomat, diderektem, de titokban irigyeltem Ábelt. Hát még amikor felszállt a hatalmas óceánjáró hajóra, amelynek kéményei okádják a füstöt, és elindult Amerikába. A titokzatos Amerikába. Létezik egyáltalán ez az Amerika? Végigfutott hátamon a hideg, ahogy a nyüzsgő kikötőben felbődül a hajókürt, megremeg, és nekilódul a városnyi hajótest. Ábel, tiéd a világ. Milyen lehet a világ, tűnődtem. Aztán ezt a feszítő kérdést is magamba zártam a többi, válasz nélkül maradt kérdéssel együtt. A poroló rejtekében éltem át a bajai fiú, Jelki András csavargásait is félvilágon keresztül. Rajongtam a bátor, furfangos Szabó legényért, akit mágnesként vonzott a titkokat rejtő nagyvilág. Gyalogol, hajózik, szökik, menekül, és bebarangolja Európát, Dél-Amerikát, Indonéziát, Japánt, Afrikát, a világ négy égtáját, és hazajön meghalni. Hazajön meghalni? Meghökkentem. Miért meghalni jön haza? És egyáltalán mi az, hogy haza? És mi az, hogy meghalni? Halál, hol a te fullánkod? 9 éves lehettem, mikor nagymama meghalt. Apám vitt le Keszthelyre, ahol a nagyszülők laktak. Látogatóba indultunk, ott tudtuk meg, hogy nagymama reggel rosszul lett, és elvitték a mentők. Taxival mentünk ki a keszthelyi kórházba. Egy fiatal orvos jött le elénk a kapuhoz, váltott néhány szót apámmal, majd eltűntek a forgóajtó mögött. Leültem az egyik kerti padra, sokáig várakoztam, aztán apám megjelent nagymama kis kofferjával. Menjünk, mondta. Nagymama szegény már nincs itt. Baktattunk egymás mellett szótlanul vissza az állomásra. Néha lopva ránéztem, éreztem, hogy valami nagy baj történt, de kérdezni nem mertem, ő meg nem mondott semmit. Nagymama halála, a temetés, ahogy apám állt, lehajtott fejjel a koporsó mellett, mi a nővéremmel anyánk kezét fogva kicsit távolabb tőle, a sok fekete ruha, a pap monoton imája, a hüppögés megdöbbentett. A temetés után napokon át ültem a porolón, kezemben a könyv, de nem tudtam olvasni. Próbáltam megérteni az érthetetlent, hogy valaki egyszer csak nincs, hogy visszaadta lelkét az Úrnak, ahogy a pap mondta, hogy most már nincs többé. Küszködtem a kérdéseimmel. Ez mindenkivel ugyanígy történik? Velem is? Egyszer csak nem leszek? És utána mi van? Mi lesz? Utána már soha többé nincs semmi? Soha? Kedvenc történeteimben is döbbenten találkoztam a halállal. Meghal Ábel anyukája, és a tüdőbeteg szerzetes barát, meghal Baradlai Jenő és a kis nemecsek. A halál sráckorom réme lett, féltem és irtóztam tőle. Először éreztem magamban valami gyűlöletféleséget is, elhatároztam, hogy harcolni fogok ezzel a rémmel. Rajtam nem győz. titkos terveimben Ábel is segített, ő nem meghalni jött haza a Nagy Amerikából, mint szegény Jelki András. Ő élni érkezett. Agyon olvasott könyvem utolsó oldalán Ábel szavait piros ceruzával alá is húzigáltam. Lassan magamhoz öleltem Bolhát, és úgy szorosan magamhoz ölelve hengeredni kezdtem lefelé a dombon. Amikor lent a völgyben felálltam, és kinyújtózva ránéztem a nagy hegyekre, úgy éreztem, hogy most immár örökké élni fogok. Ezeket a sorokat szinte betéve tudtam, és mint valami csak nekem szóló titkos üzenet, meg is nyugtatott. Gyakran tűnődöm mostanában az elmúláson. Látom nagyszerű barátaimat, akik állandó lázban égve, ragyogó szemmel alkottak, harcoltak, adták és szórták életük kincseit. Látom őket lassan elcsendesedni, szemüket megtörni, ahogy az évtizedek múltán füstbe mentek a terveik, megszűntek az álmaik, kialudtak a vágyaik. Kihűlt körülöttük a világ, jelezve, hogy nélkülük is megy tovább minden ugyanúgy. Ez az élet rendje, mondogatják beletörődve, csak a szemükben látom a hajdani szikrák helyett a csodálkozó tétova kérdést, hogy miért is kell itt hagyni a világot, amely minden keserűségével együtt gyönyörű. Hallom anyám utolsó szavait, mintha válaszolna a porolón töprengő srácnak és bölcs öreg barátaimnak is, ahogy szinte mosolyogva, minket nyugtatva mondta, jó lesz már egy kicsit megpihenni. Az óvóhely. Anyám szűkszavú meséjéből tudom, háború volt, mikor születtem, 1944 májusa. Fönt ágyúzás, aknatűz, lent a pince, az óvóhely, nyírkos falak, gyertyafény, kenyérhiány, vízhiány, félelem. Egy pince volt a világ. Ez a különös mondat lázba hozott. Milyen izgalmas lehetett élni lenn a föld alatt, a takarókkal elfüggönyözött, matracokkal, hokedlival, sámlival, lakóhelynek berendezett fáskamrában, főzni a petroleum főzőn, gyertyafénynél olvasni, alkonyat után kiszögdösni az utcára, bujkálva kenyeret szerezni és vizet hozni az utcai kútról. És milyen megalázó lehetett anyámnak szénporral összemoszatolni az arcát, hogy a pincébe berobbanó orosz katonák ronda vénasszonynak nézzék. Micsoda történet, micsoda játék. Irigyeltem a háborút, irigyeltem a veszélyt. Talán ekkor kezdődött el bennem valami, ami azután végigkísérte az életemet. Vonzódás a különös történetekhez, vágy az emberi sorsok felfedezésére, megértésére, a könyvek és versek habzsolására, és a kényszer, hogy élményeimet elmeséljem, játékaimat másokkal is megosszam. Mesék a szekrényből. Talán 5-6 éves lehettem, mikor egy használaton kívüli lomtár szekrényben dédmama ránk maradt ruhái, mojette prémgalléros kabátok, vedlet muffok, mulatságos tollas nagymama kalapok, viharvert esernyők között elindultam egy ismeretlen, ködös világ felé. Ez volt az első színház épület, amelyben működtem. 3-4 apró szereplő félt a szekrénybe, szemben a konyhában, a konyhaszéken és a hokedlin, néha a szemétláda tetején foglalt helyet a nagymamákból álló maroknyi, de hűséges nézősereg. A szekrény hátoldalára rajszögeztük a csomagolópapírra festett erdőt, napot, viharos tengert, a holdat. A szekrény oldalán lógtak a sűrűn váltogatott jelmezek, kellékek, a királyi palásként használt abrosz, nagymama tollas kalapja, egy katonasisak, amelyet valamelyik dédpapa viselhetett, a konyhaszekrényből kölcsönzött tortasütő forma, amelynél csodálatosabb koronát elképzelni se lehet, és apám hegedűje, ami történeteinkben Landként szerepelt. Különös színházat csináltunk, meglehetősen abszurd meséket kotyvasztottunk össze. Szerepelt benne a Csillagszemű juhász, a Kisherceg, Füles és Malacka, Zebulon és Mackó Urfi, János Vitéz és a Francia király, Maugli és Robin Hood, meg a kis Aladin a csodalámpájával. Sőt, néha a dédpapa háborús sisakját viselő orosz katona is megjelent, aki valószínűleg anyám óvóhely történetéből érkezett. A Ruhás Szekrény Színház írója, rendezője és főszereplője is én voltam. Történeteinkben a jó elnyerte jutalmát, a rossz a méltó büntetését, az alja zsiványok tömlőzbe kerültek, és amint lehetett, meg is halasztottam őket, és győzött az igazság. Ahogy visszagondolok, elavult színházat csináltam. Ha újra kezdeném-e? Nem tudom. Ha igen, akármilyen modern lenne is a Ruhás Szekrény, és akárhányan ülnének is szemben a Hokedlin, szekrényemben a bűn újra csak bűn lenne, a rossz bűnhődne, a jót megjutalmazná az élet, és addig csűrném, csavarnám a történetet, míg az igazság végül győzedelmeskedne. Csöppöm és a villanyszerelő. A Ruhás Szekrény Színházamnak egy különös esemény vetett véget. Az iskolából hazaérve nem tudtam bemenni a kertkapun, mert egy teherautó állt a ház előtt. A kocsi mellett egy kicsi, vékony, szemüveges, bajuszos emberke állt, és furcsa, magas hangon, de annál katonásabban irányította a bútorszállítókat. Először az üveges nagy szekrényt, de óvatosan ám! A behemót szállítók nyakukban vastag hevederekkel káromkodva cipelték a szekrényt be a házba. Követtem őket, és megdöbbenve láttam, hogy lakásunk bejárati ajtaja tárva nyitva, és egy kövér néni áll az ajtóban. Igencsak meglepődtem, amikor észrevettem, hogy ő is kis bajuszkát visel. A hatalmas fekete szekrényt hozzánk vonszolták be a harmadik szobába, ahol eddig, ha néha itthon volt, apám lakott. A bajuszos néni kedvesen szólt hozzám. Te Péterke vagy, ugye? Olgi néni vagyok, mi költözünk ide hozzátok néhány hétre. Anyukátok telefonált, hogy siet haza. Ekkor jutott eszembe, hogy anyám egyik este főzés közben beszélt nekünk valakikről, akiket nálunk szállásolt el a kerületi tanács, amíg a lakásuk elkészül. Én azonban valami rövid látogatásra gondoltam, nem arra, hogy be is költöznek. Ha nővéremmel akkor kérdezősködünk, ha anyánk abbahagyja a főzést, leülünk és megbeszéljük a dolgokat, megértjük a rémületét, meglátjuk szemében a félelmet, amikor bejelenti, hogy társbérlőket tesznek a lakásunkba, akikkel ezentúl meg kell osztanunk a fürdőszobát, a konyhát, az életünket, akikkel kerülgetnünk kell egymást. Ha meglátjuk, hogy sírva pakol, húzigálja át a bútorokat a középső szobába, és takarítja apám szobáját, talán kisebb lett volna a fájdalom, a megalázottság benne is, a félelem, az értetlenség bennünk, és akkor talán elhangzott volna az is, hogy apánk nem Szegeden dolgozik, hanem véget ért a házasságuk. Mintha anyám valami csodában bízott volna, és végül mi, gyerekek is, hinni kezdtünk a veszedelmes önámításban, hogy amiről nem beszélünk, az nincs, vagy nem lesz, vagy volt, de elmúlik. Így nem esett szó soha otthon az engem és valószínűleg nővéremet is feszítő pubertás problémákról, a nyilatozó szerelemről, anyagi gondjainkról, és hogy hol van apánk, miért tűnt el az életünkből, és hogy került hozzánk, és meddig marad a bajuszos néni meg a bajuszos bácsi. Olga néni egy bölcsöde igazgatója volt a Fillér utcában, Zsiga bácsi Csepelen dolgozott, mint villanyszerelő. Nagyon kedves emberek, meg fogjátok szeretni őket, biztatott minket, s nyugtatta magát is anyám. A társbérlők valóban nagyon kedves, rendes emberek voltak. Furcsa pár. Hatalmas néni, ahogy visszagondolok, 120 kiló is lehetett, és egy nyeszlett kis emberke 50 kiló körül. Kabátjaikkal, cipőikkel beköltöztek a szekrényszínházamba, értékes kincseim zsákba kerültek, és levándoroltak a szenespincébe. Olga néniék hajnalban mentek el dolgozni, este jöttek haza. Végül az átmeneti néhány hétből 3 év lett. A szobákat elválasztó üvegajtó elé tolták a vitrines nagyszekrényt, Olga néni este főzött valamit a konyhában, bevitte tálcán a szobájukba, csendben vacsoráztak, csak a kanalak csörrentek, valamilyen ital bugyogott, és sziszent a szódás üveg. Vacsora után menetrendszerűen elkezdtek veszekedni. Halkan, hörögve, majd egyre hangosabban. Mi a másik szobában mindent hallottunk. Néha még a varázsszemes rádió színházi közvetítéseit is elnyomta az ő műsoruk, amely gyakran izgalmasabb, hangosabb és félelmetesebb volt, mint a színház. Szégyen gyalázat, néha félelmemben, meg hogy jobban halljam őket, bemásztam az ágy alá, amely a nagyszekrény túlsó oldalán volt, és lélegzett visszafojtva hallgattam az ajtórés alatt átszűrődő műsort. Olga néni basszus hangján egyszer csak magázni kezdte a cingár zsigabácsit, aki halkan, magas hangon és folyamatosan beszélt együtt a nénivel. A párbaj vége, az utolsó mondat, amit többször is volt alkalmam hallani, amely a csatát lezárta, zsigabácsi fülsiketítő hangján hangzott el: csöppöm, még egy pofázás, és beléd vezetem az áramot. Néma csend lett. Engem az ágy alatt a csöppöm nagyon meglepett. Először azt hittem, hogy Olga nénén kívül van még valaki a szobában, de aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg az ő beceneve. És miután tudtam, hogy zsigabácsi villanyszerelő, megrémülve kimásztam az ágy alól, és magamba folytva a nagy titkot, anyámnak egy szót se szóltam arról, hogy szegény Olgi néninek kevés van hátra, zsigabácsi hamarosan belévezeti az áramot. A társbérlők 3 év múlva ugyanolyan váratlanul költöztek el, ahogy annak idején megérkeztek. Előző este a konyhában álltak, pakoláztak, anyám szokás szerint a másnapi ebédünket főzte. Minket is behívtak, és közölték, hogy megkapták végre a lakást, és elköltöznek tőlünk. Olgi néni szipogva megígértette, hogy gyakran meglátogatjuk őket. Furcsa volt, hogy holnaptól már nem lesznek itt. Végül megszoktuk őket. Másnap tanítás után, ahogy a házhoz értem, ott állt a bútorszállító kocsi, és éppen zsigabácsi zöld fotelját rakták fel, aztán a székeket, és a konyhánk felét elfoglaló jókora hűtőszekrényt. Zsigabácsi lelkemre kötötte, hogy nagyra nőjek, és miután csak a nyakamig ért, felágaskodva barackot nyomott a fejemre, majd beült a sofőr mellé, és elindultak. Olga néni meg se próbált felkapaszkodni a kocsira, sonka karjával szorosan átölelt, és rengő léptekkel elindult a villamos felé. Visszanézett a sarokról, valamit motyogott a bajusza alatt, aztán gyorsan elővette a zsebkendőjét, mert potyogni kezdtek a könnyei.